Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Film.
Februárban kerül a magyar mozikba az Almafa virága. Február 16-án mutatják be a magyar mozikban az Almafa virága című magyar-vietnámi romantikus filmet, amely az első európai-vietnámi koprodukcióban készült alkotás. A napjainkban Budapesten játszódó történetben egy fiatal vietnámi lánya felnőtté válás küszöbén áll, ám nincs kibékülve azzal a jövővel, amelyet a családi hagyományok jelöltek ki számára. Magyarországra utazik, hogy kiderítse, mi történt annak idején a nagymamájával, amiről az asszony a mai napig hallgat. A lány titkor reméli, hogy a családi rejtély megfejtése a saját bizonytalanságait is segít megoldani. A Dunaparton találkozik egy fiúval, aki viszont az első pillanattól biztos benne, hogy a lány élete szerelme. Eközben az 1970-es évekbeli történetszálban egy vietnámi diáklány és egy fiatal férfi ütközik egymásba az Agrártudományi Egyetem folyosóján. Egyre komolyabbá váló kapcsolatukat azonban éberen figyeli az a felügyelőtiszt, akinek a feladata biztosítani, hogy a Vietnámból érkezett ösztöndíjasok ne akarjanak Magyarországon maradni, hanem diplomásként hazatérve dolgozzanak az országukért. A főszereplő Nari Nagyen születésétől kezdve Budapesten él, a mozi nézők először a Drakulics elvtárs című filmben láthatták. Az Európában élő vietnámi lányok szépségkirálynőjének 2011-ben választották meg. A férfi főszereplő Koltai Nagy Balázs a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művésze. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült az Almafa virága forgatókönyvét, a rendező Szűcs Dóra és Dang Tan Bin közösen jegyzik. A producerek György Lea és Sipos Anna, az operatőrök Csepeli Eszter és Szilágyi Gábor. A filmben feltűnik mások mellett Sütő András, Juhász Jászmin, Dunai Tamás és Kálói Molnár Péter is. A zeneszerző Csengeri Dániel, a látványtervező Szabó Edina, a jelmeztervező Szűcs Edit, a hangmérnök Varga Tamás, a vágó Erdélyi Flóra.
Történelem.
14 témában tervez emlékérmét kibocsátani az MNB. A tervek szerint a Magyar Nemzeti Bank megemlékezik, de a Nemzeti Levéltár alapításának 300. évfordulójáról, a himnusz megírásának 200., valamint Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulójáról is. Várhatóan egy arany, 8 ezüst és 5 önálló színes fém emlékérme szerepel a programban, de a korábbi évek gyakorlatát folytatva a nemes fém emlékérmék színes fém változatait is kibocsátják. Mint írják, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakjának, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából olyan emlékérmével készülnek, amellyel egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója előtt is tisztelegnek, de az Országos Mentőszolgálat alapításának 75. évfordulója alkalmából is készül emlékérem. Folytatódnak a népszerű sorozatok is. Bővül az első András tiszteletére az Országépítő Királyok Árpád dinasztiájából elnevezésű sorozat. A nemzeti emlékhelyeket bemutató széria következő elemeként az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik jelentős csatájának helyszínét bemutató Pákozdi Katonai Emlékpark kerül bronzpatinázott színesfém emlékérmére a forradalom 175. évfordulója alkalmából. Emellett olyan népszerű sorozatok is bővülnek, mint a magyar pásztor és vadászkutyafajták, a magyar népmesék rajzfilmsorozat, valamint a magyar származású felfedezőket és találmányaikat bemutató színesfém emlékérme sorozatok. A Nemzeti Hausmann program széria a Hortobágyi Nemzeti Park alapításának 50. évfordulója alkalmából készülő emlékérmével bővül. A 2022-ben indult magyar származású Wolf-díjas matematikusok sorozat részeként további két tudós, Erdős Pál és Raúl Bott tiszteletére tervez kibocsájtani emlékérmet még a jegybank. A tervek szerint a megszokott kerek forma mellett szögletes érmék is készülnek. A tájékoztatóban felhívják a figyelmet arra, hogy méretük miatt különlegesnek számítanak a Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából kibocsátandó emlékérmék, amelyek átmérője várhatóan 52,50 mm lesz.
Lemez.
Új filmzenei albuma jelenik meg az Oscar-díjas Hans Zimmernek. A Sony Classical kiadó ízelítőül egyúttal közre is adta a dupla lemez első számát, a három részes Last Samurai Suite című darabot, az Utolsó Samurai című filmből. A Hans Zimmer Live című dupla lemez az Oscar-díjas filmzeneszerző legnépszerűbb darabjainak új feldolgozásait tartalmazza. Egyebek mellett az Oroszlán király, a Sötét Lovag, a Dunkirk, a Gladiátor és az eredet filmzenéi is újra gondolt változatban hallhatók majd a korongokon. Zimmer idén nyáron a koncert turnéján vette fel a filmzenei számokat. Az albumot 10 fellépés műsorából rögzítették, Zimmer maga is több hangszeren játszik a felvételeken, amelyen az Odesszai Opera zenekar és kórus is közreműködik. A dupla album március 3-án jelenik meg, és a streaming platformokon is elérhető lesz. Hans Zimmer Budapesten június 5-én a Papp László Sportarénában lép fel.
Festmény.
Tihi Gyula képeiből nyílt kiállítás a Nemzeti Galériában. A festő poéta Tihi Gyula a Magyar Szimbolizmus Mestere címmel nyílt kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában a magyar szimbolizmus egyik kevésbé ismert alkotójának munkáiból. Tihi Gyula a század elő egyik legkülönösebb életművét hozta létre rövid pályája során. Művészete hol kifinomultan dekoratív, hol hátborzongató, mindig talányos, elgondolkodtató, nehezen felejthető. Szólt az 1920-ban mindössze 41 évesen elhunyt alkotóról a kiállítás sajtó bemutatóján az MNG főigazgató helyettese. Víg Anna Mária kiemelte, Tihi Gyula a képzőművészet mellett intenzíven érdeklődött a tudományok és az irodalom iránt is. Szépen induló karrierjét azonban megtörte folyton kiújuló súlyos betegsége. Tihi Gyulának életében mindössze egy saját kiállítása nyílt meg öccsével, Kálmánnal közösen, majd az MNG 1979-ben szintén közös tárlaton mutatta be a Tihi testvérek művészetét. Egy nagylelkű magángyűjtő adománya szolgáltatott alkalmat arra, hogy Tihi Gyula munkáiból most megnyílhasson az első önálló tárlat. Földi Eszter a mintegy 80 festmény, metszetet és grafikát felvonultató kiállítás kurátora hangsúlyozta, Tihi Gyula egy sajnálatosan rövid, de annál komplexebb életművet hagyott hátra. Festészetét és rajzi, grafikai munkásságát az angol és bécsi szecessziós mesterek Birdsley, Walter Crane és Klimt művei inspirálták, mégis a gépészmérnöki karon kezdte meg tanulmányait, melyeket szintén betegsége szakított félbe. Gyakori ágyhoz kötöttsége miatt fordult a történelmi festészet helyett a grafika felé, először fa, majd linoleum metszeteket alkotva. Haldokló tavasz című lapja 1909-ben a Műcsarnok csoportos kiállításán aratott komoly sikert, és ebben az évben jelent meg egy tusos üvegnaplója címmel grafikai albuma is. Tihi a következő években felhagyott a metszéssel, egyre inkább a tollrajzok felé fordulva, melyeket talán készülő tudományos fantasztikus regényéhez szánt illusztrációként. A világháború kitörése igen rosszul érintette lelkileg a sokat betegeskedő alkotót, akinek Jóslat című utolsó rajzciklusa, egyfajta a háború kedvező lezárásáról szóló tudományos fantasztikus gondolatkísérlet, mondta el Földes Eszter. Az eredetileg Tihi Gyula halálának centenáriumára időzített, ám a pandémia miatt most megnyílt kiállítás 2023. március 5-éig látható a Magyar Nemzeti Galériában.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Los Angeles legnagyobb ingatlan befektetőjének örököse különös üzenetet kap. Kezdetben nem vesz róla tudomást, ám amikor egy újabb levél érkezik, kénytelen felbérelni egy nyomozót a szerettei biztonsága érdekében. Ő lehet a város legújabb gonosztevőjének kiszemeltje. Vajon mi köze a szörnyű bűncselekményekhez egy falba karcolt dobókockának? És ami a legfontosabb, mennyit ér egy gyermekként tett fogadalom? Kisújeskü, ez a címe Ludányi Bettina új regényének, amelyben az olvasó azonnal észreveszi, milyen nagy jelentőségük van a pszichológiai elemeknek. Erről is kérdezem a szerzőt, jól gondolom-e, hogy ez a könyveire általában jellemző?
Igen, abszolút jól gondolod, mindig valamilyen téma, leginkább pszichológiai lélektani téma köré épülnek így a regények. Az első könyv, amiben ez nagyon erős volt, az a Nyomodban volt. Ott inkább egy szélsőségesebb témát választottam, ami a veszélyes személyiségek volt. De aztán a többi könyvemnél például megjelenik a függőségnek a lélektana, vagy épp a női létnek a kérdései, ugye mondjuk a festménybe zárt lelkekben van erről szó, a mögöttedben a manipulációnak a lélektanára épül, tehát hogy mindig olyan témát választok, ami egyrészt érdekes, de tulajdonképpen, hogyha jobban megnézzük, akkor ezek azért ott vannak a mindennapokban. Tehát, hogyha valaki elolvassa a könyvet, akkor nem csak egy ilyen szórakoztató irodalmat kap, hanem sok olyan dologról is olvashat, ami egyébként tudás átadás. Mert ugye ezeknek a pszichológiája, a lélektana, az mindig szakmai kutatásra épül.
Több szereplő esetében is jelentős kérdés, hogy mit kellett megélnie gyerekként, vagy megtapasztalnia, és az hogyan hat a felnőtt életére. Esen szó a nyomozóról. Mesélj róla, azt kérem, hogy hogyan alakult az ő figurája ki. Másrészt pedig, hogy nagyon fontos, hogy ő, ugye, amikor találkozunk vele ebben a regényben, akkor alkohol problémákkal küzd, ami úgy tűnik, mintha egy időszakos probléma lenne. Valamit fel kellene dolgozni, de nagyon nehéz neki.
Igen, igen, így van. A nyomozónő karakterét én szerettem volna egy picit ember közelivé tenni. Ugye sokszor lehet találkozni könyvekben azzal, hogy bizonyos karakterek ilyen nagyon tökéletesnek tűnnek, és nekem is van ilyen karakterem, viszont őt szerettem volna tényleg ilyen emberinek megmutatni, mert ugye mindannyiunk életében vannak olyan dolgok, amik nagyon nem tökéletesek, és ugye az élet nem is erről szól. És ezt szerettem volna így az ő esetében leginkább középpontba állítani, hogy igenis vannak olyan dolgok, amikkel így megbirkózni nem biztos, hogy olyan könnyű. És igen, nyúlunk segítséghez, ki így, ki úgy, ugye, ahogy megjelenik egy másik karakternél a pszichológus, de mondjuk ő nem ezen az úton megy, hanem megpróbálja ezt így magában kezelni, de inkább ugye elfojtani, mint hogy ezt így megélje, és elengedje tulajdonképpen, és feldolgozza. És ő inkább az elfojtás felé megy, ahol ugye megjelenik az alkohol, mint egy olyan tényező, ami látszólag könnyít a dolgokon, de ez csak egy sebb tapaszt.
Úgy építetted fel a könyvet, hogy több szálon fut. Van benne egy régi szál, egy kisfiú, és egy hozzákapcsolódó kis barátnője gyerekkorát látjuk. Azt gondolhatnánk, hogy ez a kisfiú ez mindent megkap, mert hát egy gazdag család egyetlen gyermeke.
Ez a rész egyébként kulcsfontosságú így a történet szempontjából, nem csak a történet szempontjából, hanem lélektani szempontból is. Tehát sok olyan szófordulat, mondat van ezekben a részekben, amiket a való életben is hallhatunk, akár visszaemlékszünk, hogy gyermekként hallhattuk, vagy akár szülőként is magunkra ismerhetünk, vagy akár mi is szoktunk ilyesmit mondani a gyermekeknek. A teljesítmény, a tanulás, tehát hogy ugye főleg most, hogy mennyire le vannak ugye terhelve a gyerkőcök, és ezeket szerettem volna egy picit megjeleníteni a regényben, azért is, hogy gondolatindító legyen, és ugye nagyon sokszor nem tudjuk, hogy egy-egy elejtett mondatnak ugye milyen hatása van. Ugye itt is van egy olyan rész, ahol ki is mondják a gyereknek, hogy ő mindent megkap, és hogy tényleg tele van a szoba játékokkal, de hogy ugye ő nem erre vágyik, hanem sokkal inkább arra a minőségi szeretetre vagy törődésre, amit mondjuk nem tud úgy megkapni, főleg ugye a szülőtől, úgyhogy egyébként az egyik szülője nem is volt az élete része, a másik szülője meg ugye inkább a munkába temetkezett.
Még nem is esett szó erről a nagyon vonzó felnőtt férfiról, erről a milliómosról, aki lényegében azt mondhatnánk, hogy az élet császára bármit megtehet, de hát azért vannak gondjai. Ő ez a kisfiú, aki annó a kis barátnőjével vészelte át ezeket a családi viharokat, vagy hát a nehézségeket. Ez a kisujjeskü. Tehát mire kötelezi az embert egy ilyen gyerekkorban kialakult szerződés?
Ez elég összetett így a regényben is, hiszen ők egymás menedékei voltak tulajdonképpen, és az a kisujjeskü, amivel kezdődik ugye maga az egész történet, ugye egy nagyon jelentőségteljes pillanat a gyerekek életében, és tényleg végig kíséri utána gyakorlatilag a fél életüket. Viszont azért mondom, hogy összetett, mert ez egy kétrészes történet, ugye a kisujjeskü az első rész, és úgy zárul az első rész, hogy azt gondoljuk, hogy nagyon sok mindenre fény derült, de valójában itt azért a második rész fogja megmutatni, hogy nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy gondoltuk, és hogy nem biztos, hogy minden annyira egyértelmű, és hogy mi is valójában ez a kis ujjeskő, és hogy milyen keretei is vannak ennek a szövetségnek, vagy mit is áldozunk fel. Tehát erre a kérdésre ilyen szempontból egy picit nehéz válaszolni, mert nem akarom lenőni a poént, meg hát ugye itt a második rész is azért kelleni fog ahhoz, hogy itt tényleg a teljes kép összeálljon.
A történetben ez egy fontos elem, hogy ez a milliómos férfi behúzódik egy bűntényben, mert hogy megzsarolják, és így kerül kapcsolatba a nyomozó nővel. Nem tudom, hogy mennyit lehet még erről elárulni, szóval, hogy kettejük kapcsolata is érdekesen alakul, és közben van valaki, aki után erősen nyomoznak a városban.
Igen, és hogyha egy picit kitérünk így a történet fonalára, ugye, ahogy korábban is mondtad, hogy három szereplő szemszögéből ismerhetjük meg a történetet, és ugye vannak pluszban a visszaemlékezések, és ugye egyik a nyomozónő, a másik a milliárdos, és ugye van a gyilkos, és az ő szemszögükön keresztül megyünk végig a történeten. És igen, alapvetően ott találkozik ugye a két főszereplőnek, tehát gondolok itt a milliárdosra és a nyomozó nőre. Ott fut össze a két szál, hogy jön ez a zsaroló levél, és jön ez a zsarolás, és ugye a milliárdos próbál ebből kiutat találni, viszont nem bízik a rendőrségben, és itt nem is feltétlenül a kompetenciák miatt, hanem mert ugye a leterhelhetőség, és hát ő ugye megteheti, hogy fogad egy magánnyomozót, megteheti, hogy erre többet áldoz, és mivel ugye a nyomozónőnek éppen van egy kis szabad ideje, hogy így fogalmazzak, nem akarom lelőni itt a poént, így tulajdonképpen ez kezdi el őket összekötni. És hát ugye arról is van szó, hogy benne a nyomozónő szemszögében, hogy ki hogyan tud reagálni egy ilyen nagyon extrán stresszes helyzetben, amikor ilyesmivel találkozik.
Ludányi Bettinával beszélgettem Kis ujjeskő című regényéről, ami az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.